Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma nagypéntek van, az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen, nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Az Egri Bazilikában az Úr szenvedésének ünneplése 15 órakor kezdődik, Ternyák Csaba egriesek vezetésével. A szertartást élőben közvetíti a Szent István Rádió. Az Egri Bazilikában szentmisével emlékeztek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására nagy csütörtökön este. Ternyák Csaba egriesek homíliájának elején Júdás tragédiájára hívta fel a figyelmet. A nagycsütörtöki evangélium nagyon képszerűen beszéli el a történetet, mint a gonoszság és a jóság harcát fogalmazott, hozzátette. Olykor a saját életünkben is megtapasztaljuk, hogy amikor az isteni kegyelem megérint bennünket, amikor valami fontos, nagy lelki esemény közeledik az életünkben, akkor mindig ott ólálkodik a közelben a gonosz lélek is, hogy eltérítsen vagy elterelje a figyelmünket a lényegről. Ebben állt Júdás tragédiája is, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, visszaemlékezünk arra, ami az utolsó vacsorán történt, és ez egy olyan esemény, amit nem lehet megunni, mert a nagyszerű dolgokat, mert a Jézussal való közösséget mi nem tudjuk megunni, soha nem elég belőle. Ez a kenyér, amelyet ő ad nekünk, ez az örök élet kenyere. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek nagy csütörtökön. Több mint 13 tonna adomány gyűlt össze a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint a CBA és a Prima Bolt Hálózat közös húsvéti szeretetkosár elnevezésű adománygyűjtő akcióján, közölte a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a távirat irodával. Tájékoztattak, hogy az idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal megrendezett program két áprilisi hétvégén zajlott, országszerte 28 helyszínen. A gyűjtésben csak nem 500 nagycsaládos önkéntes vett részt. Az akcióban 13,5 tonnat adomány gyűlt össze, amelyből mintegy 800 kisgyermekes családnak tudják szebbé és könnyebbé tenni a húsvétot, olvasható a közleményben, amely szerint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a CBA közös akciójának célja segítséget nyújtani azoknak a kisgyermekes családoknak, akiknek a húsvéti készülődés időszaka is különösen megterhelő. A kormány csütörtöki ülésén elfogadta a 2026-os költségvetés főbb számait. A büdzsé tervezete a jövő héten a költségvetési tanács elé kerül, majd május 2-án nyújtják be a parlament elé. A tervezetből 4,1%-os reál GDP növekedéssel, 3,6%-os inflációval és 3,7%-os költségvetési hiánnyal számolnak, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányinfón. Közölte, a béke lehetőséget ad a kormánynak, hogy visszatérjen az adócsökkentés politikájához. Ennek fókuszában a családok állnak. Nagy Márton ismertette a költségvetési tervezet főbb célszámait. Folyóáron a GDP az idei 88 ezer milliárd forintról 95 ezer milliárd forintra emelkedik 2026-ban. A tervezet szerint a kiadási főösszeg jövőre megközelíti a 35 ezer milliárd forintot, míg a bevételi oldal 34 ezer milliárd forint körül alakulhat. A pénzforgalmi egyenleg hiánya 4100 milliárd forint. Az eredményszemléletű hiány pedig 3700 milliárd forint lesz. Így alakult ki a 3,7%-os eredményszemléletű hiány. Végül az időjárásról. Hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomoly felhőképződés, és többfelé akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett, főként a keleti országrészben esőre is. A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye. Estefelé azonban már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A déli délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős lökések is valószínűek. A hőmérséklet napközben 14 és 22 fok között alakul. A tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Híreket hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Ma nagypénteki olvasmányt ajánlunk önöknek. Nemeshegyi Péter, Tárt karokkal várnak ránk című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Kedves Márti, a mai alkalommal, ezen a nagypénteki napon milyen olvasmányajánlóval jöttél a hallgatókhoz? Hogyan tudunk ezen a napon még jobban elcsendesedni, még jobban befele figyelni, még jobban egy olyan olvasmányt elővenni, ami erre alkalmas és aktuális? Hiszen azért ilyenkor az ember megválogatja azt, hogy mit olvas, mit hallgat és mit csinál.
Így van, sokat gondolkodtam azon, hogy milyen könyvet válasszak így erre az időszakra, ami talán kapcsolódik is, egy kicsit segít ráhangolódni a húsvét üzenetére, és ráhangolódni ezekre a napokra. Semmiképpen sem akartam magas teológiai műveket választani, hiszen azt gondolom, hogy ez nem az én területem. Emiatt egy jezsuita szerzetesnek egy lényegében életút interjú kötetét hoztam, mégpedig Nemeshegyi Péternek a Tárt karokkal várnak című beszélgetés kötetét, melyet 2016-ban jelentetett meg a jezsuita kiadó, és a könyvben Kis Péter újságíró beszélgetett Nemeshegyi Péterrel, aki azóta már nem él. Ő 2020-ban hunyt el, 1923-ban született, tehát lényegében 93 éves korában beszélgetett vele, és én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés segíthet abban, hogy ráhangolódjunk ezekre a napokra.
Mit lehet tudni erről a szerzetesről, akivel ez az interjú készült, ez a kötet?
Nemeshegyi Péter 1923-ban született Budapesten, és hogy ő a beszélgetésük elején elmondja, hogy az ő születése nem volt mindennapi, mert amikor már az édesanyja hasában volt, akkor kénytelenült az édesanyjáról, hogy daganatos, és azt tanácsolták neki az orvosok a gyógyulása érdekében, hogy vetesse el a magzatot. Viszont az ő édesanyja erre nem volt hajlandó, megszülte a gyermekét, és utána még 15 évet élt. Tehát lényegében az ő születése az édesanyjától egy nagyon nagy áldozat volt és kockázat volt, hiszen szó szerint a saját életét kockáztatta a gyermekéért, de kettőknek olyan mély, szoros lelki kapcsolatuk volt, hogy szerintem egyikük sem bánta ezt meg. Egy nagyon vallásilag vegyes családból származott, hiszen édesanyja unitárius volt, és neki nem volt egyértelmű az, hogy ő katolikus pap lesz, szerzetes lesz, de aztán az élet mégis úgy hozta, hogy függetlenül attól, hogy egy művész családban, egy zenész családban nőtt fel, mégis lényegében egyenes útja volt a papi, illetve a szerzetesi hivatás felé. belépett a jezsuita rendbe, azt mondta, hogy számára nem is volt alternatíva, hogy ne jezsuita legyen, hanem valami más, és ugye tudjuk, hogy a jezsuiták alapvetően egy missziós rend, és 1950-ben Magyarországon ugye betiltották a szertes rendek működését, lényegében csak a bencések és a ferencesek, illetve a piaristák tudtak a férfi rendek közül működni, vagy ők is csak két-két iskolát tartottak fenn. Ennek következtében Nemesegyi Péter, ugye ő 40-es években Rómában tanult, ő utána már nem jött haza Magyarországra, hanem külföldön, külföldi missziókban töltötte az életét, és majd 1990-ben a szertes rendek újra alakulása után jött haza újra Magyarországra, és a 90-es évek végétől 2000-es évek elején át nagyon sokan találkozhattak vele személyesen is Budapesten. Nekem is volt szerencsém így többször találkozni vele, illetve ő a Pasaréti rendházban élt, de akkor is átjárta a pesti Jézus Szíve templomba is misézni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon népszerű jezsuita szerzetes volt, aki rendelkezett azokkal a karizmákkal, ami egy jezsuitának mindenképpen fontos és szükséges.
Mit mesél a missziós éveiről? Mi fogott meg az életének ezen szakaszából téged?
Ez a könyv, ez egy élettörténet, egy életút interjúnak az írott verziója. A könyv bevezetőjéből kiderül, hogy ez egy 24 órás beszélgetésnek a szerkesztett verziója. Képzeljük el, hogy valakivel 24 órán keresztül beszélgetünk. Nyilván ezt ugye nem egyszerre szokták ilyenkor felvenni. A rengeteg kérdés, a rengeteg gondolat, és én azt gondolom, hogy a kérdező nagyon jó kérdéseket tudott feltenni, ennek köszönhetően őt olyan irányba terelte mindig, hogy nagyon sok mindent elmondjon magáról, emellett ezeket megtöltse lelki tartalommal. És nagyon könnyed stílusban beszél. Tehát neki alapvetően ez volt a stílus, akár a prédikáló stílusa is, hogy egyszerűen szólítsa meg az embereket, már csak azért is, hiszen ő talán vele kapcsolatban az a legismertebb tény, hogy ő Japánban volt misszióban, és ő Japánban tanított magyart, illetve Mozartot. Neki nagyon híres szemináriumé voltak, ahol Mozart zenéjét bevitte a japán kultúrába, ami azért egy újszerű dolog volt ekkoriban, függetlenül attól, hogy azért a jezsuiták jelen voltak ott is. Ugye, ha visszagondolunk a korábbi tanulmányainkra, akkor tudhatjuk, hogy a jezsuiták Kínában, a Távol-Keleten már a 18. században is jelen voltak, és ugyanez megmaradt a 20. században is. És amikor 1945-ben ledobták az atombombákat Hiroshimára, illetve Nagasakira, utána egy kicsit megváltozott Japánnak a társadalma, a japán belpolitikai élete is, illetve a japán mentalitása is ez hatással volt, és akkor nyílt arra a lehetőség, hogy többen oda menjenek jezsuiták, és egy alapvetően buddhista országban elkezdjenek egy keresztény missziót, ami azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Japánban azért attól függetlenül, hogy van egy hagyományos vallási irányzat, nagyon sok a keresztény, viszont az ottani kultúra az rá is nagy hatással volt, és ő nagyon jól összetudta egyeztetni ezt a jezsuita gondolkodást, ezt a meditációs, kontemplatív szemléletet a japánok világszemléletével, a japán kultúrával, a japán gondolkodással, hiszen egy japán teljesen más, hogy tekint a világra, mint akármi. Meg azért egy távol-keleti országban, egy nagyon zárt kultúrában teljesen más hatások érik őt, de ő nagyon sokszor a missziós tevékenysége során elmélkedik olyan dolgokon, amik az európai embertől egy kicsit úgy távol, így távolabbnak tűnnek. Például kiemeltem egy-két gondolatot, hogy ő mit is tart nagyon fontosnak, amellett, hogy egyszerűen kell beszélni az emberekkel, és ő mindig is egyszerűen fogalmazott, és ő beszélgetőben azt mondta egyszer, hogy hát lényegében a teológia az olyan, mint a költészet, hogy el kell tudni mesélni az embereknek azt, hogy mit szeretnék mondani, vagy mit szeretne mondani, és ő a missziót, a szociális munkát, illetve az evangelizációt próbálta összekötni a tanításon keresztül. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai olvasmányajánlónkban Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes Tárt karokkal várnak ránk életút interjú kötetéről beszélgetünk.
Ez a könyv, ez egy élettörténet, egy életút interjúnak az írott verziója. A könyv bevezetőjéből kiderül, hogy ez egy 24 órás beszélgetésnek a szerkesztett verziója. Talán vele kapcsolatban az a legismertebb tény, hogy ő Japánban volt misszióba, és ő Japánban tanított magyart, illetve Mozartot.
Hogyan tudta ő Jézushoz közelebb vezetni az embereket? Milyen hatással volt rá a Japánban töltött időszak? Hogyan mesélt erről? Hogyan maradt meg ez az emlékeiben? Hiszen azért onnan indulunk, hogy ő neki el kellett menni innen, mert jött egy olyan politikai helyzet, említetted is ugye a 40-es évek, 45 utáni időszak, a szerzetesek számára egy nagyon nehéz időszak volt, egy nagyon nagy kérdőjel volt, hogy ki hogy élje tovább az életét, hiszen ők Krisztust követik, őt szeretnék az emberekhez elvinni. Hogyan tudta ezt megtenni ott kint?
Nagyon erős szociális érzékenység volt benne, és hogy utaltál arra, ugye ő egy olyan világból érkezett Japánba, és pontosabban... Ez így rossz kifejezés, hogy olyan világból, hiszen tudjuk, hogy Rómából ment oda, de ugye nem jöhetett haza. És az, hogy ő magyarként tudta, hogy milyen vesztesnek lenni a háború után, sokkal jobban átélte azt, hogy ez a japánokra, a japán kultúrára, a japán társadalomra milyen hatással volt, és hogy milyen az, amikor egy ország összeroppan, beleroppan valamibe, és nagyon sok szegény volt, nagyon sok rászoruló volt Japánba, bár azt is írja, hogy Japán még az atombomba támadás ellenére is sokkal fejlettebb volt, mint a nyugat. Itt most azt, hogy ő mit ért fejlettség alatt, az nyilván megint egy másik kérdés, itt nem feltétlenül a gazdaságipari fejlettségre kell gondolni. És ahogy, mint egy igazi jó jezsuita, ő a terepen dolgozott, tehát kiment a szegények közé, és ez egy nagyon jó missziós lehetőség volt, ezen keresztül próbálta Krisztus üzenetét közvetíteni számukra, és ő ott nagyon népszerű volt, ott őt úgy hívták, hogy Péter bácsi, meg Páter Péter, és a maga kis egyszerűségével, a maga kis közvetlenségével nagyon sok embert meg tudott szólítani, így a szociális problémák megoldásában nagyon nagy szerepet tudott játszani, és az egyháznak azt az oldalát tudta ott kibontakoztatni, azt az oldalát tudta ott inkább előtérbe helyezni az embereknek, ami a szociális szeretetet tűzi ki célként, ahol, amikor is ez a legfőbb iránya, és ő például nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a szociális tevékenységen kívül hogyan lehet szépen hirdetni az igét, és például hogyan lehet egy szép ünnepi liturgiát bemutatni. Itt az ünnepi liturgia alatt azt értem, hogy egy másik kulturális közegben vannak olyan, akár liturgikus elemek is, amelyeket muszáj bevonni akár a katolikus liturgiába is, hiszen akár csak a zenét vesszük alapul. Mint ahogy ugye mondtam is, hogy ő Mozartot megpróbálta kicsit közelebb vinni a japán diákok felé, hasonlóan az egyház zenét is. Tehát például mondjuk egy japán számára a gregorián zene az egy nagyon-nagyon távoli dolog, és nagyon sok olyan egyházi éneket lefordítottak japán nyelvre, amit egy kicsit átkomponáltak, és így sokkal közelebb kerültek ezek a dallamok a Japánban megszokott dallamokhoz.
Hogyan tudott ott az emberekkel kommunikálni és közel kerülni hozzájuk? Így ugye említett, hogy a gyakorlaton keresztül, gyakorló szereteten keresztül.
És a nyelven keresztül. Tehát ugye ő nagyon jól megtanult japánul, nyilván muszáj volt neki jól megtanulni japánul, és a közös nyelv az segített neki abban, hogy még közelebb kerüljön hozzájuk. Ő azt mondja, hogy nem olyan nehéz a japán nyelv. Én egyébként egy japánnal egyszer beszélgettem, sőt pontosabban ez a japán hölgy egyszerre itt a Szent István Rádió mikrofonjai előtt is beszélgetett Tikói Csernővel, amikor itt volt Magyarországon, és ő magyar tanít Japánban, és ő például mondta nekem, hogy a japán és a magyar nyelv az nagyon hasonló, mert hasonlóan ragozunk, és számára igen, nehéz a magyar nyelv, de nem annyira nehéz, mint mondjuk egy angolnak megtanulni, vagy egy németnek, franciának, tehát egy új latin nyelveket beszélőnek talán sokkal nehezebb lehet. Hát Nemeshegyi Péter számára nyilván ez már nem az első nyelv volt, tehát azért több idegen nyelvet tanult, ugye ő Rómában tanult, Rómában doktorált, ennek köszönhetően számára nem volt újdonság az, hogy új nyelveket megtanulni, de azért mégiscsak egy új nyelv, új kultúra, de a kényszer nagy úr, és hát tudjuk, hogy azért a nyelv az egy nagyon fontos eszköz abban, hogy közelebb kerülni az emberekhez, hiszen ha nincs közös nyelvünk valakivel, akkor még több akadályt kördíthet a feladataink, a céljaink elé.
Gyakorlatilag, ahogy leírod, egy végtelenül intelligens, művelt, művés családból érkező, maga is kultúrát szerető ember volt. Mégis a végtelen intelligenciáján túl egy Krisztus szolgáló, alázatos ember. Hogyan érintette az, hogy Japánt elhagyva hazaérkezik? Hogyan szól erről az interjú kötetben, a könyvben? Mit ír azokról az éveiről, amikor már hazaérkezhetett?
Az, hogy a hazaérkezhetett, az ugye neki egybeesett már az ilyen idősebb korával, és nyilván az ember idősebb korában átértékeli az életet, és a további célokat is. Például úgy fogalmazta meg, hogy a világ egyáltalán nem úgy néz ki, mintha ilyen lenne, de Istennek megvannak az eszközei arra, hogy az embereket haláluk óráján jó irányba meglökdösse. Mert ő ugye azt mondta, hogy az Úristen jóság úgy vezeti a világot, hogy végül az összes ember megtér. És ugye ő azt tapasztalta, hogy a világ nem ilyen, viszont hogy egy kicsit a címre is utaljak, hogy tártkarokkal várnak ránk, ez a mondat, ez lényegében a könyv legutolsó fejezetében bontakott, tehát hogy a legutolsó fejezetből értjük is meg, hogy mit is jelent a cím. Ugye ő 93 évesen nem tudhatta, hogy mennyi van még neki hátra. Még volt neki 4 éve, de azért 90 éves kor után, sőt már 80 éves kor után is nagyon sok embernek azt szokták mondani, hogy minden nap ajándék. 90 fölött ez megfokozottan. Tehát ő készült az útra, nem véletlenül fogalmazta meg úgy, hogy tártkarokkal várnak minket, és ő nagyon sok mindenről írt ekkor, tehát ő lényegében a magyarországi létét arra fordította, hogy segítsen lehetőségeihez mérten a rend újra alakítását Magyarországon, nagyon sokat foglalkozott a fiatalokkal, a fiatal novíciusokkal, illetve lelkipásztorkodott. Tehát alapvetően ugye ő misszióban élte az élete jelentős részét, de miután Magyarországra hazatért, ő már nyugdíjasként aktív lelkipásztori szolgálatot látott el.
Említetted az adás során, hogy nem csak a könyvet olvastad, nem csak a könyvét olvastad, hanem találkoztál is vele. Számodra miért fontos ez az olvasmány? Miért hoztad el a hallgatóinknak?
Számomra azért fontos, egy az, hogy azért, mert annak idején a prédikációi, előadásai nagy hatással voltak rám. Azt gondolom, hogy annak köszönhetően, hogy amikor ő tanított, ő akkor is hallgatóbarát volt, ennek köszönhetően ez a beszélgetés is egy nagyon olvasóbarát, és azt gondolom, hogy aki kicsit távolabb élnek az egyháztól, azok is nagyon sok olyan fontos gondolatot találhatnak benne, amelyek komolyabb teológiai ismeretek nélkül is befogadhatók, és segíthetnek abban, meg az ő egész életműve segíthet abban, hogy kicsit jobban elmélyüljünk, és fel tudjunk készülni a húsvétra, illetve a húsvét utáni időszakra is, hiszen a húsvétot nem szabad csak néhány napban meghatározni, hanem ha valaki akár nagy pénteken, vagy később hallgatja ezt az adást, akkor sem késő kézbe venni ezt a könyvet, mert talán az egész húsvéti időszakban lehetőség van arra, hogy az ember még közelebb kerüljön ahhoz a misztériumhoz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nemeshegyi Péter Tárt karokkal várnak ránk című művéről Orbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat ma 22 óra 5 perctől, és jövő héten szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa homiliája a nagy csütörtöki krizma szentelési misén. Az Úr igéje beteljesedik. A pápa fogadta a Gemelli Kórház orvosait és személyzetét a Vatikánban. Új rendelet a mise szándékokról, a nagyobb átláthatóság és korrektség érdekében.
Ferenc pápa homiliája a nagycsütörtöki krizma szentelési misén. Az Úr igéje beteljesedik. A Szentatya megbízásából nagycsütörtökön délelőtt 9:30 a krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatta be a Szent Péter Bazilikában a római egyházmegyés és az örökvárosban tanulói szolgáló papok jelenlétében, akik megújították püspöküknek tett egykori szentelési fogadalmaikat.
L'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, è Gesù.
Jézus az Alfa és az Omega, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Pontosan az a Jézus, akit Lukács említ a názareti zsinagógában azok között, akik gyermekkoruk óta ismerték őt és most ámulnak rajta. A kinyilatkoztatás az idő és a tér határain belül mutatkozik meg, a test ugyanis a remény megtartó sarokpont, Jézus teste és a mi testünk. A Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve ezt a reményt mondja el. Felold minden apokaliptikus félelmet a megfeszített szeretet napja által. Jézusban megnyílt és olvasható a történelem könyve. Kezdődik Ferenc pápa beszéde utalással a Jelenések könyvének soraira. Nekünk papoknak is van történelmünk, amit most nagy csütörtökön, miközben megújítjuk szentelési ígéreteinket, csak a názareti Jézusban tudunk olvasni, aki szeret minket és vérével megszabadított bűneinktől. Ő nyitja ki életünk tekercsét és segít megérteni annak értelmét. Készek vagyunk ki annak olvasatára, vagy félünk tőle? Kérdezte a pápa homiliája. A mostani jubileum segít a papság és Isten papi népe kapcsolatának a megértésében. A kettő most még nem esik egybe, de a Jelenések könyve már a szolgálati papságot a papi nép tiszta szolgálataként értelmezi, amelynek az új Jeruzsálemben már nem lesz szüksége templomra. A jubileumi év a papok számára egy különleges felhívás az újrakezdésre a megtérés jegyében. Hogy a remény zarándokaiként lépjünk ki a klerikalizmusból és váljunk a remény hírnökeivé, kérte a Szent Atya homíliája. Ha életünk alfája és omegája Jézus, akkor mi is találkoztatunk azzal az ellenkezéssel, amelyet ő maga is megtapasztalt Názáretben. A pásztor nem keresi minden áron a beleegyezést és a jóváhagyást. Mégis a szeretet hűsége megtérést hoz, amit először a szegények ismernek fel, aztán azok is, akik átszúrták őt. Igen, ámen. Ezért gyűltünk egybe itt, hogy megismételjük Isten népének hitvallását. Jézus szenvedése, halála és feltámadása megvallásával, benne az egyházzal és a mi papi szolgálatunkkal. Jézus szokása szerint szombaton bement a názareti zsinagógába, és felállva olvasni kezdett. Ebből Jézus két szokását ragadhatjuk meg. Zsinagógába jár és felolvas. A mi életünket is jó szokások tartják fenn. Jézus szíve szerelmes Isten igéjébe. Ezt már 12 évesen megértette, és most felnőttként a Szentírás az ő háza. Amikor Jézus kinyitja a tekercset, megtalálja a szöveget, mert tudja, hogy mit keres. Jézus azt a szöveget választja, amit majd be is teljesít. Nekünk papoknak is vannak beteljesítendő igéink, ám ezeket csak akkor tudjuk mindenki szolgálatába állítani, ha azok otthonossak nekünk. Így tudunk mások segítségére lenni esküvő, vagy akár temetés alkalmával. A Jézus által kiválasztott szöveg azonban különleges módon fontos mindannyiunk számára, ahogy azt Lukács evangéliuma 4. fejezetében olvassuk. A zsinagógában minden szem reján szegeződött. Bejelentette az Úr kegyelmi esztendejének a jubileumát. Ő nem másokról beszélt, mert így szólt, az Úr lelke van rajtam, és végül hozzáteszi, ma beteljesedett az írás, amelyet hallottatok. Íme, az ige valósággá vált. Tettek beszélnek, szavak beteljesednek. Íme, én mindent újjáalkotok. Ezt a lelkét hívjuk segítségül a papságunkra, olvasta Ferenc pápa beszédét Kalkányó bíboros. Ezzel ruháztak fel bennünket, és Jézus lelke maradt szolgálatunk csendes főszereplője. A nép megérzi az ő leheletét, amikor a szavak valósággá válnak bennünk. A szegények, a gyermekek, a kamaszok, az asszonyok felismerik a Szentlélek szimatával, és megkülönböztetik a világ többi szellemétől. A Szent Krizma, amelyet ma megszentelünk, megpecsételi ezt az átalakító misztériumot a keresztény élet különböző szakaszaiban. És vigyázzatok, soha ne csüggedjetek, mert ez Isten műve. Higgyétek, Isten soha nem hagy cserben. Emlékezzünk arra a szóra, amit a szentelésünk során hallottunk, Isten fejezze be benned mindazt, amit kegyelmével megkezdett. És ő meg is teszi azt, állapította meg a pápa homiliája. Ez pedig Isten műve, nem a miénk. Örömhírt vinni a szegényeknek, szabadulást hirdetni a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadságot az elnyomottaknak. Ha Jézus megtalálta ezt a szöveget a tekercsben, akkor ma is mindannyiunk életrajzában tovább olvassa. Főként azért, mert az idők végezetéig ő az, aki evangelizál minket, aki kiszabadít börtöneinkből, aki megnyitja szemünket, aki felemeli a vállunkra rakott terheket. De úgy is, hogy elhív minket az ő küldetésére, és szentségi módon beillesz minket az ő életébe, és így rajtunk keresztül másokat is megszabadít. Általában anélkül, hogy ennek mi tudatában lennénk. A mi papságunk az övéhez hasonlóan jubileumi szolgálattá válik, kürt szó nélkül, egy tisztán ingyenes odaadásban. Ez Isten országa, amelyről a példabeszédek szólnak, ami hatékony és tapintatos, mint a kovász, és csendes, mint a mag. Az olajok, amelyeket a mai szentmisén megáldottunk, az ő vigasztalására és messiási örömére szolgálnak. Küldetésünkben éltessen bennünket az ország öröme, amely minden erőfeszítést meghálál. Valójában minden földműves ismer olyan évszakokat, amikor látszólag semmi sem növekszik. Ezekből a mi életünkben sincs hiány. Ám Isten az, aki a növekedést adja, és ő az, aki az öröm olajával keni fel szolgáit. Kedves hívek, fordult Kalkányó bíboros a pápa nevében a bazilikában jelenlévő hívekhez, reménység emberei, imádkozzatok ma a papok öröméért. Jöjjön el hozzátok a Szentírás által megígért és a szentségek által táplált szabadulás. Sok félelem lakozik bennünk, és szörnyű igazságtalanságok vesznek körül bennünket, de egy új világ már felvirrat. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy fiát, Jézust adta nekünk. Ő keni meg sebeinket, és szárítja fel könnyeinket. Íme, ő eljön a felhőkkel. Övé az ország és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Zárta a nagycsütörtöki Krizma szentelési mise Ferenc pápa által írt homíliáját Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelésének emeritus bíborosa.
A pápa fogadta a Gemelli kórház orvosait és személyzetét a Vatikánban. Húsvét előtt néhány nappal Ferenc pápa a Vatikánban fogadta a római Gemelli kórház orvosainak és munkatársainak csoportját, valamint az intézményhez tartozó egyetem és struktúrák tagjait. A 20 perces találkozó során megköszönte munkájukat. Ezen a nagy héten Ferenc pápa a háláját fejezte ki a római Gemelli kórház orvosainak és személyzetének, ahol 38 napon át részesült orvosi ellátásban polimikrobiális légúti fertőzése miatt, amely kétoldali tüdőgyulladáshoz vezetett. A Szentatyát március 23-án vasárnap engedték ki a kórházból. A szentszéki sajtóiroda rövid közleménye szerint a Szentatya szerdán délelőtt nem sokkal 11 óra előtt fogadott egy csoportot a kórházból a vatikáni 6. pál aula mögötti kistermekben. Amint egy 20 perces találkozón Ferenc pápa találkozott, a Gemelli Poliklinika Alapítvány, a Szent Szív Katolikus Egyetem és a Vatikán Városállam Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának orvosaival, vezetőivel és munkatársaival, összesen mintegy 70 emberrel, akik gondozták őt múlt havi kórházi tartózkodása idején. Daniele Franco, a Gemelli Alapítvány igazgató tanácsának elnöke köszöntötte röviden a pápát, és kifejezte húsvéti jó kívánságait, valamint további gyógyulást kívánt neki. Ferenc pápa háláját fejezte ki mindenkinek, imáiról biztosította őket, és kérte, hogy cserébe imádkozzanak érte. Köszönöm a kórházi szolgálatotokat, nagyon jók vagytok, csak így tovább, hangsúlyozta. Ferenc pápa ezután személyesen üdvözölte a jelenlévőket, és köszönetet mondott nekik, kezdve dr. Elena Becallival, az egyetem rektorával. A nagy héten Ferenc pápa Leonardo Sandri bíborost választotta küldöttének a virágvasárnapi szentmisére, de a szentatya mégis úgy döntött, hogy a szertartás végén meglepetésként megjelenik a hívők örömére. Ebből az alkalomból Ferenc pápa boldog virágvasárnapot és boldog nagyhetet kívánt mindazoknak, akik a Szent Péter téren a virágvasárnapi szertartásra összegyűltek. A szentatya a bazilikából lépett be a térre, ahol nagyjából 10 percet töltött. Közvetlenül a végső áldás után mondta el jó kívánságait, majd rövid időre kerekes székében a hívekhez kísérték, hogy köszöntse néhányukat. Ferenc pápa néhány munkatársát delegálta a nagy hét és a húsvéti liturgiák vezetésére. A szentszéki sajtóiroda nem közölt részleteket a pápa esetleges jelenlétével vagy részvételével kapcsolatban. Pénteken újabb tájékoztatást ad az újságíróknak. Nagy csütörtökön Domenico Calcagno bíboros, az APSA nyugalmazott elnöke vezette a délelőtti krizma szentelési szentmisét. Nagy csütörtökön délután 3 órakor Ferenc pápa rövid látogatást tett a Vatikán közelében található Regina Czöli börtönben, ahol Claudia Clementi, az intézmény igazgatója és a börtön munkatársai fogadták. A félórás találkozón közel 70 elítélt vett részt, adta hírül a Szentszék sajtóterme Telegram fiókjában. Nagy csütörtökön este 6 órakor a Szent Péter Bazilikában a Cöna Domini szentmisét Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja, a pápa vatikáni általános helynöke mutatta be. Nagy pénteken Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa elnököl a Szent Péter Bazilikában a Passió liturgián. Este Baldo Reina bíboros, a pápa római általános helynöke vezeti a Kolosseumnál a hagyományos Via Cruciszt. A keresztútra maga a pápa írta az elmélkedéseket, amelyeket a sajtóiroda péntek délben tesz közzé. Nagy szombaton este Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezeti a húsvéti virrasztást. Húsvét vasárnap Angelo Comastri bíboros, a pápa a Vatikán város állambeli emeritus általános helynöke, és a Szent Péter művek nyugalmazott elnöke vezeti a húsvét vasárnapi szentmisét.
Új rendelet a mise szándékokról a nagyobb átláthatóság és a korrektség érdekében. A papi dikasztérium április 13-án tette közé azt a dekrétumot, amely újra szabályozza a mise szándékokra és a hozzá kapcsolódó felajánlásokra vonatkozó fegyelmet, világosabb rendelkezéseket vezet be az átláthatóság, a korrektség és a hívek akaratának tiszteletben tartása érdekében. A Ferenc pápa által április 13-án jóváhagyott rendelet április 20-án húsvét vasárnap lép hatályba, és 10 év múlva felülvizsgálják majd. A dokumentum annak a konkrét szokásnak a módját érinti, ahogy a hívek részt vesznek az egyház életében, mert ők kérhetik azt, hogy szentmisét mondjanak a szándékukra élőkért vagy holtakért. Ez egy nagyon ősi szokás, amely mély lelkipásztori és spirituális szempontokon nyugszik, és amit eddig olyan feltételek szabályoztak, amelyek egyrészt lehetővé tették, hogy betartsák a felajánlóan tett ígéretet, másrészt pedig elhárították a szent dolgokkal való kereskedés veszélyét. E gyakorlat erejében a hívek a felajánlás révén, olvasható a szövegben, szorosabban kívánnak egyesülni az eukarisztikus áldozattal, azáltal, hogy hozzáteszik ahhoz saját áldozatukat, és közreműködnek az egyház szükségleteiben, különösen pedig azáltal, hogy hozzájárulnak a szent szolgálatok fenntartásához. Így a hívek szorosabban egyesülnek az önmagát felajánló Krisztussal, és bizonyos értelemben még mélyebben beleilleszkednek a vele való közösségbe, egy olyan szokás szerint, amelyet az egyház nem csak jóváhagy, hanem védelmez, elő is mozdít. A dokumentum érdemben foglalkozik néhány kritikus kérdéssel, amelyek a gyakorlatban merültek fel, különösen a kollektív mise szándékok esetével. Eszerint, ha egy helyi zsinat vagy egyháztartomány püspökeinek gyűlése elrendeli, akkor fogadhatnak el papok több mise felajánlást más és más felajánlóktól, azokat egybefogva és egyetlen szentmisén bemutatva, mint egyetlen kollektív szándékot, ha és csak akkor, ha az összes felajánlót erről tájékoztatták, és azok abba szabadon beleegyeztek. Eszerint az ilyen kifejezett beleegyezés hiányában az áldozók akaratát nem lehet vélelmezni, sőt, ennek hiányában mindig azt kell vélelmezni, hogy azt nem adták meg nekik. A dokumentum továbbá ajánlja, hogy minden keresztény közösség gondosan ügyeljen arra, hogy lehetőséget biztosítson a pap napi egy szentmise szándékának a celebrálására, de kimondja, hogy a pap különböző miséket is celebrálhat kollektív szándékok szerint, azzal a feltétellel, hogy naponta csak egy felajánlást tarthat meg egyetlen szándékért az elfogadott mise szándékok közül. A dekrétum ismét megújítja a már hatályos rendelkezéseket, amelyek szerint a pap a szentségek kiszolgáltatásáért az illetékes hatóság által meghatározott felajánlásokon kívül nem kérhet semmit, mindig elkerülve, hogy a legszegényebbeket éppen szegénységük miatt megfosszák a szentségek kiszolgáltatásának segítségétől. A dekrétum tisztázza, hogy minden egyházmegyis püspök, figyelembe véve az adott egyháznak és papságának sajátos körülményeit, intézkedhet az adományok rendeltetéséről a saját vagy más egyházmegyék, különösen a missziós országok rászoruló egyházközségei számára. A rendelkezés felszólítja a püspököket és a plébánosokat, hogy éberen biztosítsák minden szándékes felajánlás pontos feljegyzését a megfelelő nyilvántartásokban, és hogy mindenki számára világos legyen a különbség a szentmise konkrét miseintenciós szándékának kérése, akár kollektív szándék esetében is, és az egyszerű megemlékezés kötött az ige liturgia vagy az eukarisztikus áldozat ünneplésének bizonyos pillanataiban. A rendelet leszögezi, hogy az utóbbi két esettel kapcsolatban a felajánlások elfogadása súlyosan tiltott, és fegyelmi vagy büntető intézkedések alkalmazásával jár.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Benei Zsuzsa, nagy péntek. Csak te érezted, akinek a teste egykor egy volt testével, a szegek feszülését. Te, kinek az öröm minden mélységét kitárta, te láttad mélyebb mélységekbe zuhanni őt. A szánalom patakzó záporában a te fájdalmat tudja csak kietlen sivárságát a végtelen mezőknek, ahol végtelen magányban bolyong. A test a sírban nyugszik. A halottak mélyebb magányában bolyong a lélek. Könyvtelen állsz partján a szédületnek, a semmi partjain. Asszonyhited, amely az angyal egyetlen jelére elfogadta és megértette őt, most a poklok mély útjaink kíséri. A szenvedés dermedt sivatagában tudod, hogy feltámad. A megbocsájtás feltámadása benned él. Imádkozz érettünk, bűnösökért, Mária.
Benei Zsuzsa Nagypéntek című versét Sárosi Kinga mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld, 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek Nyitva van az aranykapu címmel 1979-ben. Első esszékötetem Iker tanulmányok címmel látott napvilágot 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, eves vágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
A nap imája.
Második századi ókeresztény ima. Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék. Nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet szolgáld által. Mindenek előtt azért adunk hálát néked, mert hatalmas vagy. Dicsőség néked mindörökké. Emlékezzél meg, Uram, egyházadról, szabadíts meg minden gonosztól, és tedd tökéletessé szeretetedben, és gyűjtsd össze a négy szél irányából a megszentelt országodba, amit neki készítettél. Jöjjön a kegyelem, és múljon el a világ, hozsanna Dávid istenének, aki szent, jöjjön, aki nem, térjen meg. Jöjj el, Uram! Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es